világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Vasa László ma esti vendégünk, Külügyi Intézet főtanácsadója, egyetemi tanár. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Pár héttel ezelőtt beszéltünk Kazahsztánról, mint egy ilyen, hát nem is tudom, egy ilyen közép-ázsiai csodáról, amelyik részén nyugatos törekvésekkel, részint az Oroszországtól való elszakadás nagyon finom, de elég határozott törekvéseivel próbál útat keresni, és akkor ő mondta, hogy Kazahsztán az egyik példája annak, hogy mi történik Közép-Ázsiában, és most megjelent egy cikke arról, hogy tulajdonképpen még a térséget is át kéne nevezni Közép-Eurázsiának, mert itt valami a világtörténelemnek ezen a pontján, ahol most éppen állunk, kezd kiemelkedni. És hát ez a terület az, ez a rengeteg sztán, tudnélik, Tadzsikisztán, Üzbegisztán, Kazahsztán, Kirgizisztán, segíts, mi van még?
Tadzsikisztán, Kirgizisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kazahsztán, és még ugye a többi sztán, ami az Afganisztán kérdőjeles a nyugati, illetve az amerikai tudósok, ők Közép-Ázsiához sorolják, de ezen kívül ugye Pakisztánnak is ilyen a végződése, illetve Irán egyes részeinek, ugye a Belugisztán és hasonlók. Aztán egyébként országot jelent a türk nyelvekben, tehát innen a Magyarországot is Magyarsztánnak hívják a türk világban, tehát Magyarországnak, nagyon helyesen. Így csak ennyit, semmi más nem jelent, mint azt, hogy országot.
Szóval, hogy ez a terület abban a pillanatban, amikor Oroszország elindította a háborúját Ukrajna ellen, ezzel el is fordította valamennyire a figyelmét ettől a területtől, amit, hát hogy mondjam csak, még a Szovjetunió bukása után is egyfajta hátsó udvarként kezelt. Hát bizonyos joggal úgy értem, hogy ennek a területnek a fejletlensége ez nem is nagyon tett lehetővé másfajta uralmi rendszereket, de azóta elindult egy leszakadási törekvés, illetve megjelentek az öncikke szerint hát különféle nagyhatalmak beruházási törekvései Franciaországtól Kínán keresztül Indián át. És akkor a térség megértette, hogy van lehetősége választani, tehát nem csak az történik, hogy most akkor fölcserélik Oroszországot mondjuk Kínára, hanem ha létrehoznak valamiféle egyesülést, valamiféle közös törekvést, valami közös akaratot ezekkel a sztánokkal, a sztánok között, akkor ezzel lehet valamit keresni. Innen kezdjük, vagy innen folytatjuk.
Igen, azok számára, akik az elmúlt adást, ami ezzel foglalkozott, nem hallották, ugye addig visszakanyarodnék Oroszországra, hogy mindenki azt gondolja, hogy ez a térség máshoz hasonlóan, ugye Moldova és a Baltikumhoz hasonlóan csak a második világháború, illetve a Szovjetunió megalakulásakor került orosz fennhatóság alá, de valójában itt már az 1700-as évek elejétől egy erős orosz befolyás érzékelhető volt, olyannyira, hogy a közép-ázsiai kánságok tulajdonképpen vazalusi viszonyba kerültek a cári birodalommal. Először ugye egy adóztatás, egy felsőbb hatalom elismerése formájában, de egyébként békén hagyták őket, és meghagyták a korábbi struktúrákat, utána megjelent az orosz parasztság, a telepesek, ahogyan ugye Oroszországban is megjelentek a nyugati telepesek, vagy mint annak idején Magyarországon, utána pedig megjelentek a helyőrségek is, tehát a katonai hatalom. Az oroszokkal való kulturális és hatalmi kapcsolat ilyen módon gyakorlatilag 300 évre tekint vissza, ami sok. Hosszabb időszak, ne feledjük, mint a török vagy az ottomán hatalom volt Magyarországon, és ezt nem lehet kitörölni, ez a mai napig érződik ugye a nyelvhasználatban. Csak azért jegyeztem ezt meg, hogy amikor arról van szó, hogy vagy ez, vagy az, ez ebben a térségben nem működik. Itt az van, hogy van ez is, ahogy nagyon helyesen mondta a szerkesztő úr, van ez is, és akkor ha olyat ajánl a másik, vagy olyat kell, hogy elfogadjunk, ami még nekünk elfogadható, akkor belemennek. Ezt ilyen szofisztikáltabban a multivektoros külpolitikának szokták nevezni. Ennek a mesterjátékosa Kazahsztán valóban. Ezen kívül Üzbegisztán is ezen az úton indult el, és a legbezárkózóbb pedig Türkmenisztán. De Visszakanyarodva a kiindulási ponthoz, tehát ezt fontos megértenünk, és azt is fontos megértenünk, hogy, hogy teljesen azért nem fordult el Oroszország a térségtől, nyilván továbbra is vannak érdekei, ami pedig nem érdeke, azt akadályozza. Erre jó példa az, hogy ugyan a cikkemben is leginkább csak utaltam rá, hogy a kelet-nyugati kapcsolatok konnektivitás fejlesztése mellett most nem foglalkozunk egyelőre nagyon azzal, pedig nagyon fontos, az észak-déli. Két szempontból. Az egyik dimenziója ennek az, hogy Oroszország és Irán között kapcsolatra van szükség, ami jelenleg tengeren a Kaszpi-tengert jelenti. És talán említettem már a múltkor is, hogy a mindannyiunk által sejthető okok miatt a Volga folyót megnyitották az iráni hajók számára, hogy könnyebben felhajózhassák a rakományt. Tehát van egy aktív kereskedelmi kapcsolat, de ettől függetlenül is nyilván Oroszországnak alapvető érdeke, hogy a déli irányokban legyenek közlekedési folyosói, most a háborútól és az iráni szövetségtől függetlenül, mert egész egyszerűen nem tud kijutni melegvízű tengerekre az áruival, vagy éppen a hadi technikájával. Ilyen módon a perzsa iráni kikötők nagyon fontosak számára. Tehát ezekhez pedig vasúti kapcsolatok kellenek. Ennek szintén haszonélvezője csak úgy, mint a később majd tárgyalandó középső koridornak, mint logisztikai folyosónak, Azerbajdzsán. Ugyanis ez az a pont, ahol át tudnak menni a vasútvonalak a legegyszerűbben, és ez az, amelyik majdnem teljesen készen is van. A másik észak-déli dimenziója ennek a térségnek az az, hogy a Pakisztán és India rendkívüli módon érdekelt abban, hogy hozzájussanak az energiaforrásokhoz és az árukhoz, vagy egyéb nyersanyagokhoz Közép-Ázsiából. Ha ránézünk a térképre, rendkívül nehéz domborzati viszonyok vannak, rendkívül nehézkes még a közúti szállítás is, és ott van Afganisztán, ahol egyes vélemények szerint a tálibok azért fordultak el az USA-tól, annak idején, aki egyébként ugye kiképezte az ő akkori vezető erejüket és harcosait, mert nem volt egyetértés abban, hogy egy USA által tervezett csővezeték hol, vagy éppen áthaladjon-e az országon. De Afganisztánon keresztül vasúti beruházási tervek is vannak, közúti fejlesztési tervek is, és így tovább. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy Indiának például és Pakisztánnak is nagyon nagy szüksége lenne például a Tadzsik vízerőművekben megtermelt áramra. Mármint arra a mennyiségre, amit Kína nem visz el.
Ezek még a szovjet időből származó erőművek, ugye?
Nem, most ezek már újak. Ugye a kínai hitel segítségével hatalmas gátakat építenek a különböző hegyi folyókra. Ugye azt szoktuk mondani, hogy ha most Türkmenisztán, de még Türkmenisztán is belevehetjük, ugye Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kazaksztán, azok, akik relatíve jól élnek, azért, mert részben azért Üzbegisztán esetében, mert van olajuk és gázuk, Üzbegisztán esetében ez már kevésbé igaz, jelenleg Tadzsikisztán és Kirgizisztán pedig nagyon szegény, mert nekik nincs ilyen ásványkincsük, más van mondjuk arany és hasonló, de azért az nem tud annyira, annak a bevételen tud annyira szétterülni a nemzetgazdaságban. Viszont nekik van víz, víz készletük, ez két okból fontos, egyrészt tudnak energiát termelni, másrészt pedig ők a gazdái a vízkészletnek, ami aztán az elmúlt 30 évben konfliktusokat is okozott, hiszen tulajdonképpen ők tudják adagolni a vizet az Amudarja, Szirdarja folyóknak, ami a kevésbé ismert folyami civilizációk egyike, ugye mi az iskolában csak ezt a négy híres folyami civilizációt tanultuk, Mezopotámia, India, Kína és Egyiptom, de valójában ugye az Amudarja és Szirdarja mentén is létrejött egy nagyon komoly dolog. Csak ennek az volt az ára, hogy a későbbi modern gazdálkodási rendszerekben, főleg amikor felfutatták a gyapottermelést, meg amikor zöldíteni kellett Asgabatot, főleg a rendszerváltás után, hogy kényelmes legyen lakni ott a vezető elitnek, akkor egyszerűen elszívták a vizet útközben, és nem maradt az Araltóba víz, tehát ezért nem tudom, tizedére csökkent az Araltó vízfelület.
Ez Araltó szinte már létezik.
Így van, tehát, hogy gyakorlatilag ez már visszafordíthatatlan. Hozzátenném zárójelbe, hogy a Kaszpi-tenger vízszintje is csökken, elég drasztikusan, ami kihívások elé állítja a környező országokat. Tehát visszatérve, Tadzsikisztán, Kirgizisztán gazdag vízben, és a domborzat is olyan, hogy olcsón tudnak sok elektromos áramot előállítani, és ezt tudják exportálni. Úgyhogy ez az észak-déli vonal, ez nem csak azt jelenti, hogy elszállítjuk a konténereket, meg elszállítjuk a ömlesztve a nyersanyagokat, meg csővezetéken az olajat majd, ha egyszer lesz rá infrastruktúra, hanem az is például, hogy energiát tudunk exportálni a távvezetékeken. Meg nyilván Indiának is fontos, hogy egy relatív értelmezhető piacra, egy a 80 milliós piacra tudjon lépni az áruival, mert elérkezik abba a szakaszba, amikor már nem csak importál, hanem exportál is. Tehát ezek nagyon fontos hatótényezők akkor, amikor a térséget értelmezni próbáljuk, és ezért szoktam azt mondani, hogy eddig nagyjából senkit nem érdekelt, hogy mi történik Közép-Ázsiában, és most eljutottunk oda, hogy az észak-déli és kelet-nyugati kapcsolatok meccéspontjában található, ami miatt felértékelődik a szerepe, nyilván várható egy gazdasági pezsgés, és kialakul egy majdnem pontosan ugyanolyan úthálózat, kis eltéréssel Irán miatt, azt mindjárt elmondom, hogy miért, mint annak idején a Selyem út volt. Nem véletlen, hogy a kínaiak az övezetés út programjukon belül ezt új Selyem útnak is szokták hívni, amit ők terveznek, de erre még rájön a hasonló tervekkel, csak nyugati irányból az Európai Unió, a Global Gateway program
akkor
keretén belül.
Közép-Eurázsia lenne neve?
Attól Közép-Eurázsia, mert szorosan összefügg a kelet-nyugati és az észak-déli kapcsolódás.
Tehát Európa belép olyan módon, ahogy eddig még nem tette.
Egyrészt, másrészt pedig felértékelődik Azerbajdzsán szerepe, ami ugye nem Közép-Ázsia, hanem Dél-Kaukázus. Viszont gazdaságilag szerves egységet képez Közép-Ázsiával, és egyre inkább szerves egységet képez. Vannak halvány tapogatózó tárgyalások különböző vámuniók vonatkozásában, amit megnehezít az a tény, hogy az Eurázsiai Gazdasági Unióban nincs mindegyik ország benne, de ebben Azerbajdzsán is részt vesz, amelyik nyilvánvalóan nem Közép-Ázsia. Egyébként tőlem függetlenül is ezt a terminológiát használják, csak én azért tágítom ki ezt a fogalomkört, mert lassan ott tartunk, hogy pontosan a középső korridor felértékelődő szerepe miatt a Közép-Ázsia nem értelmezhető most már önmagában, hanem csak a konnektivitási kérdések mentén, azaz most már nem egy zárvány, ahová nagyon nehéz eljutni, és nagyon nehéz onnan kijuttatni bármit, illetve amit ki lehet juttatni, az csak Oroszországon keresztül, hanem az orosz-ukrán háború miatt ellehetetlenülő Oroszországon keresztül vezető logisztikai útvonalak délebre tolódnak, ez egyébként jellemzően majd Kazaksztánt jelenti, ezt hívjuk középső koridornak, tehát nem az északi, hanem a középső, és ezen keresztül tudna például a kínai áruk majd eljutni Nyugat-Európába, rövidebb idő alatt egyébként, mint hogyha hajóval szállítanák, ami ráadásul megint még nehezebbé vált, pontosan a Vörös-tengeri helyzet miatt. Tehát még a többszöri átrakodással is rövidebb idő alatt odaérnek az áruk, és olcsóbban, mondjuk Duisburgba, vasúton, mint hogyha hajóra raknák.
Hát akkor ez azt jelenti, hogy Kína megint egy új területen nyert előnyt Oroszországgal szemben a háborút követően, nem csak az olcsó nyersanyagot, amit ugye kénytelenek voltak áron alul el, és most is kénytelenek áron alul eladni neki, vagy éppen Indiának az oroszok, hanem hogy gyakorlatilag olyan felségterületek jutnak indiai, vagy kínai kézre, amelyek a szállítási lehetőségeiket.
Így van. A tranzit eltolódott már most. Nyilván nem tud az egész, azért működik még az északi folyosó, de amit csak lehet, igyekeznek átterelni. Hozzátenném, hogy ezek a tervek már az ukrán háború előtt is léteztek, tehát mindenképpen megvolt az igény arra, hogy ne csak Oroszország legyen az egyetlen út mondjuk Kína és Németország között, még hogyha ideális volt a kapcsolat mindenki között is. Egyszerűen muszáj volt egy másik útvonalat, ha más nem azért, mert kapacitás problémák azért voltak már a csúcson. Hát gondoljuk el azt a világot, amikor emlékszünk is, amikor Németország nagyon jobban volt Oroszországgal, Oroszország nagyon jobban volt Kínával, és Kína nagyon jobban volt Németországgal. Tehát egy ideális virágzó kereskedelem volt. Viszont a háború, főleg a 2022-es eszkalációja, az végképp azt jelentette, hogy felértékelődik Közép-Ázsia, és amit mondtam, hogy a Selyem út az ugye régebben az leginkább Iránon keresztül halt, a mai Iránon keresztül, ugye most azért nem halad arra, mert Irán is egy párja államnak tekinthető, és ha csak a szállítmányozási viszonyokat tekintjük, azért már csak biztosítási szempontból sem szívesen viszik át, míg hogyha a infrastruktúra adott is. hanem úgy döntöttek, hogy Kínából indulva, hogy akkor Kazaksztán, vagy pedig délebre Kirgizisztán, Üzbegisztán, Türkmenisztán vonalakon, és onnan a Kaszpi-tengeri kikötőkből, mondjuk Aktaóvé és Türkmenbasi kikötőkből Bakuba, illetve most az attól délre megépült alatt nemzetközi kikötőbe behajózzák, és onnan küldik Európába szárazföldön. Az eredeti középső koridor még inkább bonyolult volt, mert ott benne volt egy olyan láb is, hogy Batumiból a Fekete-tengeren keresztül viszik Konstancába, Odesszába vagy Isztambulba. De most ugye a Fekete-tengeri, tehát kétszer lett volna tengeri, sőt, hát ugye egyszer be, egyszer ki. Igen, két tengert kellett volna átszelni, most odáig jutottunk, hogy ezek most a Azerbajdzsán, Grúzia, vagy ugye újabban a grúz elvárások szerint Georgia, de a magyar helynév, a földrajzi helynév használat szerint egyébként még a Grúzia is helyes. Törökország és onnan Európa, Közép-Európa, tehát ebből egyébként a Magyarország is tud majd profitálni, sőt, igen komoly logisztikai érdeklődés van közép-ázsiai cégek részéről is Magyarországon. És még egy kitérőt tennék annak vonatkozásában, hogy kicsit kontextusba helyezzük például az örmény-azeri helyzetet is, ahol ugye itt Azerbajdzsán visszafoglalta a Karabahot, ami a területébe ékelődő autonóm területnek mondott képződmény volt, de valójában egy senki által, még Örményország által sem elismert Arcachi köztársaság, ugye ez volt a hegyi Karabah. Ugye ezt 30 év után katonai erővel visszafoglalták, egyébként az ENSZ határozatok mentén, hozzátenném, tehát nem Örményországot támadta meg Azerbajdzsán ezzel, hanem a saját területének az integritását állította helyre. Az egy másik kérdés, hogy lesz-e valóban háború, de arra akarok kikodni, hogy a hegyi Karabah rendkívül közel helyezkedik el ahhoz a fő közlekedési folyosóhoz, ami a középső korridornak a fő ütőerét jelenti, ugyanis ez az egyetlen pont, ahol ezek a korridorok összefutnak. Így érthető az, hogy miután rendeződött a karabahi konfliktus, és úgy tűnik, hogy ez nem volt különösebben a nyugat ellenére, és pontosan a középső korridor miatt, mert sokkal biztonságosabbá vált a szállítás, fogalmazunk úgy, hogy nem volt már lőtávolságban az országút. De egy újabb probléma generálódott, ugyanis van egy olyan török törekvés, török-azeri törekvés, illetve ezt aláírta Örményország is, hogy az úgynevezett Zangezuri folyosót biztosítani kell, aminek nagyon nagy jelentősége van ezen új eurázsiai szállítási útvonalban, ugyanis ez lenne az alternatívája a Grúzián keresztül haladó vasúti és közúti szállításnak. Ez azt jelenti, hogy a Nahicseváni autonóm régió, ami Azerbajdzsán szerves része, csak egy exklávé, és amit Törökország, Irán és Örményország ölel körbe, de nincsen szárazföldi kapcsolata az anyaországgal, vagy a fő azerbajdzsáni területtel. E között egy fizikai korridort akartak és akarnak létesíteni, de nem tudtak megegyezni arról, hogy az hogyan nézzen ki. Az eredeti elképzelés szerint egy vasút és egy útvonal lenne az iráni határon, ugye Örményország és Irán határán a megfelelő átjárókkal, de azon megy a vita, hogy most az örmények akkor ott ellenőrizhetik a forgalmat, vagy nem. Ne feledjük, ez örmény terület, tehát nemzetközi jog szerint örmény terület, ugye Azerbajdzsán pedig azt szeretné, hogy ez össze legyen kapcsolva. Most azon megy a lamentás, hogy vajon lesz-e ebből háború, ugyanis ha ez megvalósulna, akkor Törökországnak közvetlen szárazföldi kapcsolata lenne, kizárólag türk államokon keresztül a közép-ázsiai türk régióhoz. Ugye ez a pántürkizmus mozgalomba vagy eszmébe abszolút beleillik, illetve hát nyilván van gazdasági racionalitása is, hogy akkor nem kell Grúzián keresztül eljutni Azerbajdzsánba. Tehát nagyon sok kérdés felmerül ennek kapcsán, és nagyon sok mindent megérthetünk, hogy mi miért mozog ebben a politikai térben, de egy biztos, hogy ez az új felértékelődő közlekedési folyosó, ami rendkívül sok fejlesztést fog hozni a térségnek, ez nem csak Kínának érdeke. Nem csak Kínának, hanem érdeke a már említett középhatalmi státuszban lévő Törökországnak, és nagyon nagy érdeke Európának is, az Európai Uniónak, amelyik 10 milliárdos keretet nyitott meg az infrastruktúra
fejlesztésekhez. Hogy az európaiak mit keresnek? Te persze beruházás érdekében el lehet menni a világ végére, de hogy itt vannak ugye stratégiai megfontolások, főleg a háborút követően, nyersanyagellátás, földgáz, olaj, stb. És igen, tehát az Európai Unió keres megoldásokat, és talált egy csomó lehetőséget, fölajánlotta ugye Spanyolország Algériát, a földgázszállítások lehetőségét, amit Franciaország olyan nagyon nem kedvel valamiért, mert ő inkább a atomenergiából származó áramot szeretné eladni, de hát itt vannak érdekellentétek, de keleten a dolog meglehetősen zűrzavaros. Ugye fölmerül Törökország neve, fölmerül Azerbajdzsán neve, mint lehetséges forrás és szállítási útvonal. Közép-Ázsia eddig nem nagyon. Hogy jut oda, és mit tudott kezdeni az Unió?
Az Unió alapvető érdeke az import diverzifikáció, mind a nyersanyagok, mind a fosszilis energiaforrások tekintetében, sőt, már ott tartunk, hogy a már említett elektromos áram is szóba kerül, sőt, épp Magyarország aktív részvételével alakult egy konzorcium, amelyik mélytengeri kábelt fektet a Fekete-tengeren, és amin keresztül Azerbajdzsán fog zöld energiából származó áramot exportálni Közép-Európába, ugye ebben benne van Románia, Bulgária, Magyarország is. Ha megfigyeljük, és hogyha egy kicsit megnézzük, hogy milyen mozgások, milyen diplomáciai mozgások voltak 2022 az ukrán-orosz háború kitörése után, akkor láthatjuk, hogy nagyon megnövekedett a nyugati látogatások intenzitása, nem csak Közép-Ázsiában, hanem legfőképpen Azerbajdzsánban.
Ugye bocsánat, ez Amerikát is jelenti?
Amerikát is jelenti, de ebből a szempontból az EU volt, tehát Amerika nyilván próbálkozik, de az könnyen belátható, hogy ő neki ott sok lapot nem osztanak, mert nem tud teret nyerni olyannyira, mint mondjuk akárcsak a Balkánon ezt megtehette. De az Európai Uniónak viszont érdeke, akár szereti ezeket az ország, ezeket a, hogy is mondjam, hatalmi berendezkedéseket ezekben az országban, akár nem, hiszen tudjuk, hogy aljel elnököt is. És hát ugye Macron kifejezetten nem, de ez nem tartja vissza attól, hogy a térségbe látogasson és pragmatikus sokok mentén gazdasági kérdésekről tárgyaljon, például az urán importról. Számos olyan termékük van, amit eddig Oroszországból vásárolt meg, nem csak a nyugat, hanem a világ többi része is. Ha nincsen már orosz gáz, akkor próbáljunk meg azeri gázt venni, ne csak meg nyilván Katar, meg hasonlók is szóba jöttek, de Azerbajdzsán is adta magát, és Azerbajdzsán a lehetőségeihez mérten próbálja is ezeket az igényeket kielégíteni. Nincs elegendő kapacitása, és nincs elegendő készlete, illetve kitermelési kapacitása a szállítási kapacitás mellett, de duplájára tudja emelni. Viszont ez édes kevés ahhoz, mint ami hiányzik az orosz import kiesése okán. Ezért egyébként belép egyfajta gázkereskedő szerepbe is, tehát még valamilyen úton a türkmén gázt is képes exportálni különböző csereügyletekkel Iránon keresztül, viszont ha már a olaj és gázról van szó, ugye tervben van egy transzkaszpi olaj és gázvezeték építése, amit viszont erőteljesen akadályoz Oroszország és Irán. Ugye nyilván Iránnak nem érdeke, hogy a tranzit szerepét elveszítse, vagy adott esetben akár a piacait. Oroszországnak meg nyilvánvalóan az az érdek, hogy betartson ezeknek, ha már ő egy ilyen helyzetbe került. És nagyon érdekes, ugyanis a Kaszpi-tenger, mint tudjuk, nincsen kapcsolatban semmilyen tengerrel, szokták is emiatt sósvízi tónak hívni, és nem vonatkozik rá az általános nemzetközi tengerjog. Hanem van egy speciális jogrend, amit néhány évvel ezelőtt hagytak jóvá a környező országok egyetértésben. Abban nincs olyan lehetőség, hogy bármilyen mondjuk egy Kazaksztán és Azerbajdzsán közötti vezetéképítés az akadályozva legyen, vagy akadályoztatni lehessen. De ennek ellenére nyilván vannak olyan eszközök az oroszok és az irániak kezében is, amivel nyomást gyakorolhatnak ezekre az országok, és gyakorlatilag senki nem merte elkezdeni. Illetve nem tehát amikor ugye én több zárkörű beszélgetésen ilyen más szakértőkkel a világból részt vettem Azerbajdzsán elnökével, Alijevvel, és amikor megkérdeztem ezt, hogy milyen realitását látja, azt mondta, hogy ennek a transzkaszpi olaj és gázvezeték, azt mondta, hogy ők készen állnak rá, de nem nagyon látja, hogy ki fogja befektetni azt az összeget, ami szükséges ez, mert gyakorlatilag senki nem meri befektetni ezt az összeget. Úgyhogy Így áll most a helyzet, egyértelműen gazdasági okok miatt nőtt meg az Európai Unió érdeklődése a térség iránt, illetve mert most ezen keresztül vezet a kapcsolat Kínához, okán, ugye Kína esetében most persze beszélünk arról, hogy akkor hogyan próbáljunk büntetővámokat kivetni az elektromos autókra, hogyan próbáljuk visszafogni a kínai terjeszkedést, de valójában a mai napig egyébként azért az iparcikkek egy jelentős része még mindig onnan jön, és előbb-utóbb már nem csak az fog jönni, meg ugye visszafelé is áramlik, hiszen azért még mindig sokat exportálunk Kínába, az Európai Unióból is. Ugye ez fontos az Európa számára, hogy Kínát biztonságosan el lehessen érni, és rövid idő alatt. Azért ezek a termelési folyamatok és az értékláncok még mindig úgy állnak össze, hogy Kína általában benne van. És hogyha nem is a végtermékekről, de az alkatrészekről beszélünk, akkor azokat mozgatni kell valahogy, és még pedig időben, mert egyszerűen olyan a nagyvállalatok termelési struktúrája. Tehát összegezve gazdasági okok miatt az Európai Unió az egyébként meglévő erkölcsi fenntartásait is sútba dobja, és hajlandó üzletet kötni akár Azerbajdzsánnal, akár Üzbegisztánnal, de még Türkmenisztánnal is, hogyha arról van szó, hogy mondjuk olcsó gázforráshoz juthat.
Foglaljuk össze még egyszer, hogy mit tud ez a régió, ez a Eurázsia, Közép-Eurázsia, mondjuk akkor használjuk az új nevét. Ezt tegyük hozzá persze azért, hogy Közép-Ázsiáról van szó még mindig kicsit. Hát itt a határán van a dolognak, hogy Tadzsikisztán és Kirgizisztán elsősorban, mivel sokkal szegényebbek nyersanyagban, viszont képesek mondjuk áramot termelni és ezt eladni. Ők ezzel tudnak részt venni a buliban, viszont a többi sztán, mármi Közép-Ázsia többi része, Kazaksztántól Üzbegisztánig, azok jelentős és kitermelhető nyersanyag kicsen rendelkeznek. Ez mit jelent? Olajat, földgáz?
Olaj, földgáz, urán, különböző urán. Ritka földfémek, de én ide sorolnám természetesen.
Bocsánat, ritka földfémek, aki azt jelenti, hogy ott ki lehetne váltani mondjuk a kínai ritka földfémek?
Nem teljes egészében, de van olyan. Illetve még ami fontos, szén, rendkívül nagy szénkészletük van, ami hát kérdéses, hogy ekkora távolságban megéri eljutatni, de itt jön képbe ugye megint az energiatermelés. Illetve én, amit még szoktam hangsúlyozni, és erről keveset beszélünk, de leginkább ez csak Kazaksztánt és Üzbegisztánt érinti, ez a termőföld és a mezőgazdasági termelés. Ugye Kazaksztán a világ egyik legnagyobb gabonatermelője. Ilyen módon nem csak neki, de az exportpiacainak is alapvető érdeke, hogy ki tudjon jutni onnan a termék, ami eddig adott esetben Oroszországon keresztül jutott ki. És láthatjuk, hogy nagyon nehezen tudják.
Oroszország a rivális, mert az orosz gabona termelés is óriási.
Olyan értelemben, hogy mondjam, mivel egy gazdasági unióban vannak, ugye ráadásul három erős mezőgazdasági ország, Belarus, Kazaksztán és Oroszország. Oroszország nagyon gyenge volt egyébként mezőgazdaságban, de 2014 után rendkívül erőssé vált, tehát csak hogy azt mondjam, a nettó marhahús importőrből exportőrré vált, sőt még a gabonából sem tudott mindig exportálni, most már tud. Olyan hatalmas fejlesztéseket hoztak létre ugye a védett protekcionista mezőgazdaság, mert ugye ők megszüntették a nyugati élelmiszerimportot és felfejlesztették a saját mezőgazdaságokat. Tehát ugye ne felejtsük el, hogy Ukrajnából egy bizonyos mennyiség azért kiesett, tehát felértékelődött a kazak és orosz gabona szerepe, amit viszont nem tudnak annyira jól exportálni, még a Fekete-tengeren keresztül sem. Tehát sok olyan dolog van, ami kiesett az orosz-ukrán háború kapcsán, ott pedig van csak a ugye ezek angol terminológia landlocked országok, tehát hogy szárazföldi és tengerről elzárt országok, például Üzbegisztán kétszeresen is, ugyanis Üzbegisztánnak nincs olyan szomszédja, amelyik tengerrel rendelkezne. Ilyen ország egy van még rajta kívül a világon, Liechtenstein. Csak ott ez nem okoz ekkora problémát. Jobban be van kötve a szomszédaihoz, meg kisebb sokkal. Úgyhogy így van ez. Másrészt ugye maga a tér, ami egy erőforrás, az a tér, amin keresztül tudnak haladni ezek a közlekedési folyosók. Ez fontos, ezt azért ne feledjük el földrajzi szempontból ez a fajta kiterjedés, ami használható a közlekedési folyosók létesítésére.
Tehát gyakorlatilag ez a térség kiemelkedik részén, mint energiaforrás, ami kiaknázható, amiben most már lehet szerezni beruházásokat, tehát pénzt, külföldi pénzt, amivel megnyithatók a bányák, a kitermelés elindítható, illetve létrejön egy új szállítási útvonal, ami versenytársa egy lehet egyébként a kínainak is, de hát mivel a kínaiak is használnak ezt, tehát tulajdonképpen ők saját maguk versenytársai. De azért fontos gondolom megemlíteni, hogy ez több, mint terv, ez a kiemelkedés, ez az új szállítási útvonal, Közép-Ázsia új szerepének a megerősödése, de azért kevesebb, mint valóság. Tehát azért még itt az elején van,
így van,
vagyunk ennek a dolognak. De egy dolog azért biztos látható már, és kérdés, hogy ok vagy okozatról beszélünk, tehát tudnék ezeknek a sztánoknak a belső gazdasági, politikai fejlődése, átalakulása valamilyen szinten. Nem azt mondom, hogy itt egy nyugatosodás indul el 100%-kal, de azért valami hasonló történik, Kazasztánban legalábbis, Üzbegisztánban is. Vagyis, hogy ezek a gazdasági tervek, kérdés az, hogy összefüggnek, tehát hogy mondjuk a politikai változásokat generálja-e ez a nyugati, illetve külső érdeklődés és a pénzek megjelenése, vagy pedig ennek a pénzeknek a megjelenését tette lehetővé egy belső politikai átalakulás?
Ez utóbbi. Semmiképpen sem az generált bármilyen változást, hogy egy új lehetőség jött, és ez alkalmazkodni kell, hanem inkább ezt tette lehetővé. Ugyanis Kazaksztán az tulajdonképpen már az alapító első elnök Nazarbajev alatt több reform hullámban próbálta megnyitni gazdaságát, és sikerült is, egyébként a gazdasági vagy a befektetési szabadság indexe szerint jobb helyzetben van, jobb pontjai vannak, mint Magyarországnak. Ugyanis például nagyon könnyű céget alapítani, nagyon jó az adózási rendszer, megvan a megfelelő jogbiztonság, a befektetésvédelem, rendelkezésre állnak az infrastruktúra elemek, stb. Ami egy óriási ugrásnak tekinthető, az Üzbegisztán esete, ahol az első államalapító elnök Karimov meghalt 2016-ban, és a helyére került egy olyan elnök, aki korábban miniszterelnök volt, a Mirziyoyev, aki egy határozott reform politikába kezdett, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen megnyitották az országot előtte. Azt mondhatnám, hogy a világon Észak-Korea volt a legzártabb ország, ő ezt követte Türkmenisztán, és őket követte Üzbegisztán. Most pedig egy teljesen szabad, virágzó ország, ahová áramlik, ömlik be a külföldi tőke. Rendkívül rövid idő alatt végrehajtották azokat a jogi reformokat, szabályozási reformokat, ami lehetővé tette. Például ennek mentén tudott belépni az OTP az országba, és az OTP az első külföldi befektető, aki bankot vásárolt, és az első külföldi bank megvette, hogy az Ipoteka bankot, ami negyedik, ötödik legnagyobb bank volt Üzbegisztánban. Tehát egy óriási érdeklődés van, ipari parkok létesülnek, külföldi hotelek nyílnak, nemzetközi láncoknak a hotelei, fellendül a turizmus, sok új járatot nyitnak, és van egy ilyen államépítő, nemzetépítő lendület, amit, hogyha oda megy az ember, egyszerűen érez. Rendkívül sok építkezés van, útfelújítás, nagy projektek, értelmes nagy projektek, nem csak ilyen szaudi típusú presztízs beruházások, vagy akár Kazaksztánban is előfordult egy-kettő ilyen. Tehát érezni lehet, és még hozzátenném, hogyha már Kazaksztánról és Üzbegisztánról beszéltünk, hogy ez a két ország nem volt jó viszonyban egymással, legalább 20-25 évig, elsősorban Karimov alatt. Kifejezetten volt, amikor lezárták el a határokat egymás között. Fegyveres konfliktus nem volt, de egy erős ellenérzés egymás iránt volt. Ennek vannak történelmi gyökere is, de most ott tartunk, hogy a reformok, a nyitás és egy új külpolitikai doktrina mentén ez a két ország tulajdonképpen szövetséges, és a közép-ázsiai régió két legerősebb országa, akik húzzák előre a régiót, ugyanis hát kimarad a nagyon szegény Tadzsikisztán és a nagyon szegény Kirgizisztán, illetve Türkmenisztán. Na most azért emeltem ki ezt a két országot, mert ebben a kettőben látható a reform. És a számok tekintetében ugye 2019-ben jutott hatalomra Tokajev, a Nazarbajev lemondásával, ugye a jelenlegi elnök Kazaksztánban. Mirziyoyev 2016-tól, elnök 17-től folytatja ezt a nyitási politikát. Türkmenisztánban a helyzet nagyjából változatlan, és Kirgizisztánban pedig tulajdonképpen 20 éve permanens demokráciaépítés folyik, ami 4 puccsot jelentett egy sikeres és demokratikusnak mondott forradalom után, hogy eljusson egy kőkemény elnöki rendszerig újra. Tehát, hogy az semmiképpen nem igaz, hogy ezek az országok a nyugat hatására elkezdenek nyugatosodni, még csak azt sem mondanám, hogy nyugatosodnak. Megnyitják a gazdaságukat úgy, hogy megtartják az értékeiket. Tehát minden olyan, csak sokkal könnyebb vállalkozni, kicsit szabadabb az élet. Az iszlám nem erősebb, mint volt, de nincs is tiltva, alapvetően szekuláris államok, de a nyugat által hangoztatott különösebb vívmányok bevezetése azért nem történt meg.
Na de hát azért mondjuk engedélyzik már ellenzéki pártok létrejöttét mondjuk Kazahsztánban. Hát nem mondanám, hogy föltétlenül közép-ázsiai jelenség. Hát nem ott találták ki.
Van, így van, de azért még nem mondanám a liberális demokráciában megszokott klasszikus ellenzéki pártoknak, őket. Azért fogalmazunk úgy, hogy nem úgy működik még mindig a demokrácia ezekben az országban, ahogy ezt a nyugat szeretné, de erről már a múltkor beszéltünk, hogy nem is biztos, hogy teljesen jó lenne nekik, hiszen általában egy klasszikus, liberális demokrácia esetén mindegyik országban az extrém, radikális iszlamista pártok jutnának hatalomra elég rövid idő alatt, ahogyan ezt láthattuk Egyiptomban is. De nem is feltételezni, tehát azt akartam mondani, hogy ezek az országok nyitnak, pragmatikusak, ezzel kapcsolatban is, hogy a Közép-Ázsia pragmatizmusa kapcsán jelent meg egy tudományos cikken, pont egy pécsi tudományos folyóratban, látják, hogy kell változtatni. Pontosan annyit fognak változtatni, amennyi az ő érdekük, és amennyivel ők részt tudnak venni ebben a fogalmazunk úgy potenciális sikersztoriban. És visszatérve ugye, hogy már több, mint terv, de még kevesebb, mint valóság, ez abszolút így van, azt látjuk, hogy a terveket elkezdték megvalósítani, Kína is, a Belt and Road Initiative, az övezet és út térséget érintő elemeit, mindegyiket megépítik, ezt kérdeztem helyektől, sőt látom is, és emellé jön az Európai Uniónak a 10 milliárd euróval kezdődő keretösszege, amit különböző formákban befektet, vagy hitelként juttat, vagy akárhogy a saját konnektivitási programján keresztül, a Global Gateway ennek a munkacíme. És ne feledjük el, hogy még jelen vannak azért az indiai érdekek, sőt iráni, sőt japán is erősen érdeklődik, és még ott van a nemzeti forrás is, a nemzeti források, mert ezek az országok maguk is beleteszik a nemzeti költségvetésükből a pénzt az autópálya felújításba, a vasútkorszerűsítésbe, a digitalizációba és hasonló projektekbe. Ugye ez néha azt is eredményezi, hogy akár párhuzamos fejlesztések is folyhatnak, de semmiképpen sem mondanám, hogy haszontalan dolgot építenek. És ugye konferenciákon szoktam előadásokat tartani, általában a plenáris kínótokat, és ott felteszik a kérdés, hogy igen, de hát, hogy mi lesz ezzel a folyosóval, ha már mondjuk tegyük fel azt az optimista verziót, hogy véget ér a háború, és néhány év múlva normalizálódik a helyzet, és akkor Oroszországon keresztül megint lehet zavartalanul szállítani, meg szívesen szállítanak azon keresztül, és stb. Azt tudom erre válaszolni, hogy egyrészt ez azért nagyon sok idő, amíg, tehát szerintem egy legalább 10 év, amíg akár csak a 2013-as viszonyok visszatérnének, de lehet, hogy több is, ahogy itt egymásnak feszülnek a felek, mármint így politikai és nemzetközi elfogadottság tekintetében, vagy a világgazdaságba való visszaintegrálódás tekintetében Oroszország vonatkozásában. Másrészt pedig azt szoktam mondani, hogy ezek, amiket itt építenek, ez mind olyan, ami kell egyébként is a térségbe, hogy egymással össze legyenek kapcsolódva. Mert nem léteznek egymás között megfelelő utak, nem léteznek egymás között ezekben az országban megfelelő vasutak, és például nagyon meglepő, vannak olyan fővárosok, amik nincsenek összekötve közvetlen légijáratokkal, ami a legegyszerűbb lenne alapvetően. És bármi ott épül, és akármi történik utána, ez hasznukra lesz, mert ők ezt fogják tudni használni, és ez nagyban elő tudja segíteni majd akár egy közép-ázsiai unió, egy közép-ázsiai gazdasági unió létrejöttét is, ugyanis azért ezeknek az integrációknak alapvetően gazdasági jellegűeknek kell lenniük, mert hogy politikai unió soha nem lesz, annak ellenére, hogy nagyjából közösek a gyökerek, mert egész egyszerűen ezeknek a nemzetépítő országoknak a jelenlegi hatalmi berendezkedéssel ez nem érdekel.
Bocsánat, ez elég érdekes ahhoz, hogy kitérjünk erre egy picit. Tehát a nemzetépítés. Hát azért fura módon a Szovjetunió megalakulása után egy csomó ország elmondhatta magára, hogy igazából nemzetként nem nagyon tekinthetett magára mondjuk a cári birodalomban, de a szovjet alkotmány, amelyik látszólag ugye hát a népek önrendelkezéséről szólt, a függetlenségről, például arról, hogy joga van kilépni a Szovjetunióból, és más hasonló badarságok, mondta volna Sztálin elvtárs, hogyha erre sor kerül, és nyilván sor is került, mármint a beszéd során. És hát akkor elkezdődtek a nemzeti nyelvek fejlesztésétől kezdve nemzeti intézmények kiépítésén, hát például Ukrajnában is. Egy csomó olyan lehetőség, ami korábban nem volt adott. Tehát azt mondhatnám, hogy nagyon furcsa módon az oroszosítás programja mellett vagy alatta, de volt egy nemzetépítés a Szovjetunióban
is. Így van. De abszolút nagyon jól látja, és nagyon jól tudja. Ez Ukrajnában is tapasztalható, de leginkább Közép-Ázsiában. Sőt, Kaukázusban azért, hogyha egy kicsit belemélyedünk az azeri-örmény konfliktusba, azt láthatjuk, hogy ennek a gyökerei, azon túl, hogy évszázadok óta azért volt. De azt mondhatnánk, hogy ez szokásos módon volt egy egymás között feszültség. A Szovjetunióban szánszádékkal erre rá is játszottak, és úgy sakkoztak a két néppel, hogy egymás minél jobban utalják, ugyanis meg azért is alakították így ki a területeket, mert ott akartak mindig hagyni egy feszültséggócot, ami adott esetben aktiválható, és láthatjuk, hogy aktiválták is adott esetben, Oroszország számos esetben ezt eljátszotta, vagy akár a Balkánon is láthatók ezek a dolgok. A Szovjetunión belül ez pont nagyon-nagyon igaz Közép-Ázsiára, ahol tulajdonképpen kreáltak is nemzeteket, és úgy alakították ki az egyes szovjet szövetségi köztársaságoknak a területét, hogy az azért ne legyen homogén. A nemzetalkotó nép az ne legyen homogén. Na, ennek a legklasszikusabb példája Kazaksztán, ahol a rendszerváltáskor, függetlenedéskor a kazakság, a kazak nemzetiségűeknek a részaránya az 50% alatt volt, 40%-nyi. Most már ez 65%, ez a népesség növekedésnek és az orosz népesség fogyásának köszönhető.
Nem beszélve a Baltikumról például.
Hát az, nem tudom, 15 éve voltam Rigában, akkor még például a főváros fele tulajdonképpen orosz volt.
Igen. Meg
ugye belekódoltak, kiemeltek bizonyos csoportokat, preferálták, de az is igaz, hogy például az írásbeliséget az orosz birodalomban kezdték el terjeszteni. Ők emeltek ki nemzetiségi kádereket, de ők is választottak szét egyébként korábban önazonossággal bíró csoportokat, például azért a kirgizek és a kazakok között mondjuk a Szovjetunió megalakulásának az időszakában nem annyira nagy különbség volt, őket hívták összefoglalóan kipcsákoknak. Aztán elválasztották őket mondjuk így nagyon egyszerűen fogalmazva hegyi nomádok és sztyeppei nomádokká, és ez azt eredményezte, hogy hát, hogy mondjam, Németország és Ausztria között ez nem volt ennyire szemmelátható, de még ott is volt a próbálkozások az orosz, vagy az osztrák-német szótár megalkotására. Na most a függetlenség után ezek az országok mindannyian akkor elkezdték megalkotni, és újra felhasználni a korábbi nemzeti szimbólumokat, vagy kreálni, és elkezdett épülni a kirgiz nemzet, a kazak nemzet, önálló országuk volt, és igyekeztek ezt ilyen módon belakni, és a nemzeti öntudatot erősíteni, meg nyilván a gazdasági nehézségek közepette ez egy lehetőség volt, hogy mégiscsak egy pontban legalább legyen egyetértés. Tehát ne feledjük el, hogy a nemzetiségi, illetve hát a nemzet nyelvének az oktatása azért elég erősen el volt hanyagolva, főképpen Kazaksztánban, és ez azt eredményezi, hogy a mai napig hiába valaki kazakh, lehet, hogy másik kazakkal is inkább oroszul beszél, mert egyszerűbb, mert annyira megszokták. Ez legfőképpen a városokban figyelhető meg. De nem csak itt, Moldovában is egyébként ezt tapasztalhatjuk, vagy éppen Azerbajdzsánban.
Jó, tehát akkor ez az oka annak, hogy egy politikai unió nem igen jöhet létre, de egy gazdasági unió igen. Hát az még elég nagy változás lesz ott a térségben. És hát akármennyire is visszatérhet Oroszország valamilyen módon játékosként erre a területre, nagyobb mértékben, mint eddig, azért az már nem lesz a régi világ.
Hát már csak azért sem, mert a gazdasági kapcsolatokban Kína átvette a szerepét, és ez ellen nem is nagyon tudott mit tenni Oroszország, hiszen nincs elég pénz a befektetésre. Ne feledjük, hogy Oroszország GDP-je, nyilván ez bonyolultabb ennél, meg a multiplikáló hatások miatt azért másról beszélünk, de hogyha csak a adatokat nézzük, Oroszország GDP-je nem nagyobb, mint Olaszország GDP-je. Kína pedig most akkor ott tart, hogy mélyképpen fogja megelőzni a nominál értelemben az Egyesült Államokat az össz GDP tekintetében, a bruttó hozzáadott termék tekintetében. Tehát nem tud versenyezni, másrészt nem tud árut szállítani, hiszen Oroszország nem egy árutermelő ország, hanem inkább nyersanyagot vagy maximum félkész termékeket tud a világpiacnak adni, és ezeknek a piacoknak is. Kína pedig képes ellátni iparcikkekkel ezeket az országokat, illetve képes felszívni az ő termékeiket. Ráadásul ezek, láthattuk, egy megnyitott gazdasággal Üzbegisztán és Kazaksztán remek befektetési terep, olcsón tudnak termelni helyi munkaerővel, külföldi technológiával. Tehát már nincs visszaút ilyen szempontból Oroszországnak. Oroszország nyilván a katonai erejét tudja használni olyan értelemben, hogy egyfajta biztonság garantáló legyen a térségben, amire Kína még nem képes, de láthatjuk azt is, hogy már nem csak a kölcsönös biztonsági szerződés szervezete, ugye a KBSS vagy CSTO, egyfajta közép-ázsiai varsói szövetség van már, hanem a Sanghai együttműködés is, Sanghai együttműködés szervezet, ami szintén biztonságra fókuszál, és a biztonságot itt ugye elsősorban a terrorizmus elleni harcként szokták értelmezni, de láthatjuk azt is, hogy adott esetben képesek egymást megvédeni, vagy a tagországok belpolitikai rendjét fenntartani, ahogy láthattuk ezt Kazaksztán esetében 2022. januárjában, amikor a helyi karhatalommal nem tudtak rendet rakni, ezért behívták a közös védelmi szervezetnek az erőit.
Hát ráadásul ugye van még itt egy dolog, hogy indult az egész. Kína, mint soft power. Tehát, hogy nem avatkozunk senki dolgába, mi csak kereskedni akarunk, mi csak beszélgetni akarunk, mi csak el akarjuk adni az áruinkat. Ez így ment egy darabig, aztán Kína megjelent, mint kemény nagyhatalom, kemény gazdasági nagyhatalom, amelyik földeket vásárol Afrikában, vagy megveszi egész országoknak a politikai elitjét, aztán milyen hatásokkal, az más kérdés. Tehát megjelenik a politika befolyásoló tényezőjeként, mint ez várható volt, és én nagyon gondolom, hogy naív ember lehetett, aki elhitte, hogy Kína megállott, hogy csak gazdasági érdekei vannak, és semmi más, mert gazdasági érdekek politikai befolyás nélkül nem mindig működnek.
Hát,
akartam érni, hogy a kérdés az, hogy mennyire jelenik meg Kína politikai érdeke ezekben a sztánokban?
Egyelőre nem jelenik meg, semmi jelen nincs. Katonailag egyébként a saját érdekeik mentén megjelente például Tadzsikisztánban, ez Afganisztán miatt, egyrészt kiképző táborokkal, másrészt pedig gyakorlatilag katonai támaszponttal is. Egyébként az oroszok is jelen vannak a térségben támaszpontokkal. Az említett Afrikában is jelen van katonailag egyébként Kína, ugye Eritreában, illetve Djibutiban van nem csak amerikai, francia, hanem kínai támaszpont is. Djibuti bebiztosította magát. Nincsen jele, ez azért is lenne nagyon nehéz, mert nincs terep rá. Szerintem egyébként máshol sincs, a helyi jeléteket lehet manipulálni, ennek jelét nem látom Közép-Ázsiában, illetve hát nyilván olyan esetekben, amikor nagyfokú hitelkitettség van, vagy mondjuk az ország legnagyobb energiatermelő egysége, mondjuk egy vízerőmű, az kínai hitelből épül, és majd akkor az jelentős szerepet játszik az ország gazdaságában. Ilyen módon nyilván van, meg láthattuk azt is, hogy mondjuk a világ második legmélyebb tava az Issyk-Kul-tó, oda egy olyan 200-valahány kilométeres autópálya vezet az ország fővárosából, Biskekből, kiváló minőségi autópálya, kínaiak építették infrastruktúránként, de ami hátráltatja a kínaiak ilyen értelemben való nyomulását, az, hogyha a kínaiak bábbá tennének egy közép-ázsiai kormányt, akkor fellázadna a nép. akármilyen erős elnöki hatalom van. Ez Kazaksztánban legalább két olyan felkelés volt, amit nem annyira ment ki a világ sajtóba, de a kínaiak ellen irányult.
Jobban utálják a kínaiakat, mint
nagyon, hát utálják őket egyrészt, nem azt mondom, hogy utálják, de az elfogadottságuk alacsonyabb, mint az oroszoké akár, mert hogy két tényező miatt. Egyrészt sok türk nép él Kínában, ugye Szincsián tartomány Ürümqi központtal, ezek az ujgurok, akik erős elnyomás alatt vannak egyes mérvadó hírforrások szerint, és ott vannak szeparatista törekvések is az ujgurok esetében. Másrészt pedig egyszerűen, ugye mivel ezek alapvetően orosz nyelvű népek, már mint, hogy mondjam, általánosában oroszul beszélnek, az orosz médiát tudják nézni. Ilyen, és az orosz média alkalomattán időről időre képes Kína ellenes üzeneteket, propagandát folytatni, és ezzel tudják hergelni a helyeket, de a helyek nem szeretik a kínai, az átlagember nem szereti a kínaiakat, ezt én tapasztaltam. Ugyanis mondjuk Asztanában építenek egy Kazahsztán fővárosában egy magas vasutat, ami a belváros köti össze a repülőtérrel, a szükségessége kérdőjeles, de legalább 2 milliárd dollárba kerül, és kínaiak építik, de ott a munkások is kínaiak. És a taxisofőr, aki engem hozott be a repülőtérről, láttam meg olyan szövegkörnyezetben mutatta őket, ami nem azt jelentette, hogy annak örül, hogy építik az országukat, hanem az, hogy itt a kínaiak építik ezt is, és hogy még kazak munkás sincs közöttük. Tehát van, és 2016-ban, amikor Kazaksztán lehetővé tette volna kínaiak számára a földvásárlást, akkor konkrétan népfelkelés tört ki, és vissza kellett vonni a törvény. Nem szeretik úgy általában véve, tehát ilyentől én nem tartok, hogy ennyire direkt vezérelt eszközökkel tudnának élni. Másrészt Kínát is, és a kínai politikát is ismerem valamennyire. Ők azért nem ezek a gyorsan mozgó akarnokok, tehát hogy ők úgy vannak vele, hogyha 100 évbe kerül, akkor 100 év alatt próbálják meg majd a soft power keretében a befolyásukat kiterjeszteni, de semmiképpen sem agresszív módon. Ez benne van alapvetően a kínai filozófiában is, és a buddhizmusban, tehát ők ilyen hosszú távon befolyásszerzés, és egyébként igaz az, hogy alapvetően inkább gazdasági befolyásszerzésre törekednek. Az, hogy a keleti vizeken ott ők mit csinálnak, az egy másik kérdés ugye a dél-kínai tengeren, mert az már viszont a hatalmi státuszok kérdése, hogy egyszerűen nem tudnak kijutni nyugodtan a tengerekre az éppen erősen épülő hadiflottájukkal. Nyilván világhatalom már szeretne válni katonailag is. Közép-Ázsiában viszont még ennek nem látom jelét. Afrikában talán inkább van, de Afrikában kevésbé törődik talán egy átlagember azzal, hogy a saját kormánya milyen érdekeket szolgál, mert olyannyira nincsen hatása az ő életére, ellentétben mondjuk Közép-Ázsiával.
Köszönöm szépen, hogy itt volt.
Köszönöm szépen a meghívást.
Vasa Lászlóval, a Külügyi Intézet főtanácsadójával egyetemi tanárral beszélgettünk arról, hogy új, hát egy centrum, hát egy központ, hát egy újfajta birodalom, mert minden esetre egy újfajta és nagyon erős szereplő emelkedik ki Közép-Ázsiában, Közép-Eurázsia néven állítólag ez lesz ennek a területnek az új neve, majd meglátjuk, minden esetre egyelőre ömlik bele a pénz, és mindenki arra számít, hogy itt nagyon jelen kell lenni. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a meghívást.
A műsor Csermeci János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.